a szerkesztő Fodor Endre.
Amaris Laetitia című apostoli buzdításában Ferenc pápa kifejezi reményét, hogy a dokumentumot mind a családok, mind a családokkal foglalkozó lelkipásztorok gondosan és türelmesen fogják tanulmányozni. Már az apostoli buzdítás megjelenése előtt a püspöki szinódus 2015. októberében tartott 14. rendes közgyűlésének megnyitásakor kifejezte azt a kívánságát, hogy a közgyűlésen elhangzottak szolgáljanak a 2018-as Dublini Családok Világ találkozója alapjául. 6 csoportbeszélgetés felkészíti a résztvevőket a Családok Világ találkozójára, amely 2018-ban Dublinban lesz megrendezve. Arra hívja a résztvevőket, hogy gondolják át az Amaris Laetitiát, Ferenc pápa apostoli buzdítását, amelyet a két családról szóló szinódus és az őket megelőző világméretű konzultáció kapcsán írt. A program első és második csoport beszélgetése arról szól, hogy milyen napjaink családi élete a valóságban. Megismerhetjük Ferenc pápa megállapítását az emberek egyetemes vágyáról, a szeretetben való állandóságról, és azt, ahogyan hív minket az egyház tagjait, hogy hathatósan beszéljünk a jó hírről, a családok evangéliumáról, ami beteljesíti ezt a vágyat. Áttekinti a kihívásokat, amelyeket a fogyasztói társadalom állít a családi élet stabilitása elé. Isten szeretetének alapvető szerepét a házas élet és a szeretet állandóságában, illetve tárgyalja az új élet felé való nyitottságot az egyház tanítása szerint. A harmadik és negyedik csoportbeszélgetésben a program a családban megélt szeretet és a gyermekek nevelésének témájával foglalkozik. Az ötödik csoportbeszélgetés során Ferenc pápa gondolatait ismerjük meg az emberi élet törékenységéről a családi élet valóságában. Az utolsó csoportbeszélgetésben a remény lelkiségét vizsgáljuk, a szerelem és a házasság vonatkozásában. A 6 csoportbeszélgetésről Bíró László katolikus tábori püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensével beszélgettem. A harmadik csoportbeszélgetés arról szól, hogy Isten álma a szeretetről milyen, hogyan kell megélnünk a szeretetet. Atya, egy érdekes probléma felvetéssel indul ez, amely szerint egy kérdést tesz fel a beszélgetés résztvevőinek, tapasztalatait szerint a szeretetnek értelmi vagy érzelmi alapja van.
Fiatal papkoromban már találkoztam ezzel a problémával. Ugye a népi bölcsesség azt tartja, a szerelem vakká tesz. Ugye a felnőtt társadalom, mikor megszerelmes egy fiatal, úgy megmosolyogja. Emlékszem még rá a családunkban is, hogy valaki szerelmes lett, és akkor ott lett a szép, ott lett a jó. Na és hát az édesanyját borzasztóan irritálta ez. Már küldte is, hogy menj már oda most lakni, és mindenféle. A kérdés mélyén valóban ez van, hogy a szeretet vakká tesz, vagy látóvá tesz. Én azt szoktam mondani, a szerelem az vakká tesz, de a szeretettel párosult szerelem az látóvá tesz. És azt gondolom, hogy a határ valahol a szerelem meg a szeretet között pontosan itt húzódik meg. Van-e benne értelemhez tartozó, vagy van-e benne csupán érzelem? Ugye a házas hétvégének egy ilyen szlogénje, a szeretet az döntés. És ha döntésről van szó, a döntés mögött mindig ott van az értelem és az akarat. Nagyon félek az olyan szerelmektől, amelyek csak érzelmi vonzásra nyugosznak. Ezek halálra vannak ítélve. Szoktam is néha kérdezni fiataloktól, hogy összevesztetek-e már? Egyszer jött hozzám egy fiatal pár, és a fiú része mondja, atya, mi annyira szeretjük egymást, hogy már tudunk feszekedni is. egy nagyon nagy dolog. Nem a veszekedés az érték, hanem az, hogy nem naívul szeretik egymást, nem csak érzéki vonzódásból szeretik egymást. Szóval mindig úgy el vagyok keseredve, amikor látom egy szerelmes párnál, semmi más nem tartja őket össze, mint az érzéki vonzódás. Azt gondolom, hogy az ilyen történeteknél nagyon hamar véget ér a házasság. Amikor csak érzelemre, meg az érzékiségre alapul a kapcsolat. Sose felejtem el, egy férj otthagyta a feleségét néhány gyerekkel, és így vigasztalta a feleségét, hogy ne busuljál, minden szexuális technikára megtanítottalak, ebben nem fogsz szégyent vallani. De attól mi otthagyta. Mert amikor csak érzékekre és érzelmekre épül egy kapcsolat, az nagyon hamar kiábrándító lesz. Ha nem igazi kommunikációra, nem a másik hibáinak az elfogadására épül. Szóval van egy ilyen gondolkodó, aki azt mondja, hogy ha meg tudod mondani a másikról, hogy miért szereted, lehet, hogy nem is szereted, csak kedveled. Azt mondja, a szeretet nem más, mint elfogadom a másikat értékeivel és értéktelenségeivel együtt. Tehát látom az értéktelenségeit is, és elfogadom. És ez kell az értelem, és kell az akarat. Ez az, amit az előbb mondottam, hogy a szeretet az egy döntés. És sajnos az az érzésem, hogy nagyon sok házasság nem egy értelmes, elfogadó, tisztálátó szeretet kapcsolatra épül, hanem pusztán érzelemre, a nemeknek a vonzására alapszik, és ezek nagyon hamar halálra vannak ítélve.
Megfogalmazódik még egy gondolat, az pedig az, hogy nem kell ahhoz egy bizonyos értelmi szintet elérni, hogy valaki a szeretetnek bármely fokát elérje. Egészen egyszerű példát hozok. Sokszor az emberek hangoztatják, mondják, hogy a környezetükben az egyszerű emberek, a szegényebb sorsú emberek, tehát hogy nem kell ahhoz nem is tudom milyen művelt embernek lenni, hogy valaki a szeretetét kimutassa, sőt, pont az ellenkezőit tapasztalják, minél egyszerűbb az ember, annál inkább ott tetten érhető a szeretet. Itt akkor az érzelmi gazdagsággal kell ezt a fogalmat párosítanunk?
Azt gondolom, hogy a szeretet több szálból tevődik össze, mint a sodrot kötél. Szóval, ha erős, akkor van benne érzelem, van benne értelem, van benne ösztönösség, mindenképpen, ha ez a három együtt van, azért megjelenik benne a gyöngétség. Szóval ugye a pápánk mindig emlegeti a gyöngétség forradalmát. És azt hiszem, hogy a régi paraszti társadalomban volt egyfajta szemérmesség a kapcsolatot illetően, nem vitték ki a hálószoba dolgait a külvilág elé, tudtak figyelmesek lenni egymásra, abban kevésből, amiük volt. Gyengétségnek annyi gesztusa van az életben is. És látom még öreg házasoknál is, hogy azért elhangzik nagyon mélyre az, hogy szívem. És ahogyan öregkorban is megjelenik a gyengétség két ember között. Mikor egy édesanyja megöleli a gyerekét, abban mi van? Értelem, érzelem, akarat, gyengétség. Egyszerűen a szeretet nagybetűvel. Nálamnál fiatalabb férfi volt egészségügyi dolgozó, prosztatából adódó csontrákkal. Már 2 hónapja mozdulatlan volt. És megyek hozzá, szóval tudod, azt mondja, milyen jó az, amikor oda jön hozzám a feleségem, és fogja a kezemet. Attól még nem tudott fölkelni, attól még ágytálozni kell, de fogta a kezemet. Velem együtt volt, együtt érzett. Annyi sok szép gesztusát látom a szeretetnek. Ki tudja szétszedni, hogy mi ez?
Kell, hogy legyen az a szülőkben levő házastársi szeretet egymás iránt, ami talán a gyereket rávezetheti arra, hogy milyen is a másikat szeretni, illetve a szülőknek a gyerekhez való viszonyulása.
Azt szoktam mindig mondani a fiataloknak, hogy 2 dolgot nem tudsz lecserélni az életedbe szinte. Az egyik az a karakter, a másik a minta, amit kapsz. A minta az belénk ég. Ezért olyan fájdalmas a sok elvált szülők gyereke, hogy gyermekét egyedül nevelő, sose volt házas szülőnek a gyereke, mert nincs minta, nem kap mintát. Aki mintát kap, az is megbicsaklik olykor. és aki még mintát se kap, mennyivel nehezebb neki eljutni a szeretetig. Hadd mondjak példát. Egy egyke leányzónak udvarolt a fiú, és egy ilyen szerelmes együttléten, hittanom, mesélte el, hogy hirtelen betoppant hozzá a fiú az udvarló, és ő vacsorát készített, és nem tudta vele megosztani a vacsoráját. Ezt így el tudta mesélni a többi társai előtt. Egy döbbentes példa volt számomra. Szerelmes, szereti a kedvesét, a kedvese is őt, és gondot okozott neki, hogy az egy főre készített kis vacsoráját megossza a kedvesével. És ő is fölismerte ezt, és el tudta mesélni, de attól még megtörtént. Szóval ez az egykeség, vagy ahol nem kap mintát a szeretetre. Szóval én azt gondolom, hogy a minták azok nagyon-nagyon fontosak. Minden minta nyomot hagy bennünk, akár pozitív, akár negatív irányból. Tehát nagyon nagy felelősségünk az, hogy hogyan élünk, hogy milyen mintát adunk a következő nemzedéknek. Emlékszem le édesanyámra, hogyha apám torkoskodott a konyhába, akkor mindig rászott, hogy ne csináld, mert itt a gyerek. Szóval hiszen ez minden családban normálisan megtörténik. Ugye apám megfeledkezett magáról, és a éppen elszakadt palacsintát gyorsan megette. Függetlenül attól, hogy a gyerek is ott volt. És anyám nem rúgott rá strászolni, és igaza volt neki. Tehát nem történt ez semmi rossz. Csak egy fegyelmezetlenség tovább ragadhat.
Atya, és ez egyébként fejleszthető? Most látszólag buta kérdést teszek föl, de mégis. Aki látja, tisztában van a saját maga képességeivel, a karakterével, ahogyan említetted, meg a mintával, és azt mondja, hogy javulnom kell, tehát hogy ez tudatosan megy, vagy pedig az, amit általában tapasztal az ember, sokszor akár tragédiának, vagy valami katarzisnak kell bekövetkeznie, hogy tudatosuljon benne, hogy eddig hogyan élt, hogyan szeretett, vagy ezen kell leváltoztatnia.
Én azt gondolom, hogy mi papok munkanélküliek lennénk, ha nem mindenk abba, hogy az ember mégis változhat. Szóval biztos, hogy a karakter és a minta egy nagyon erős, mondjuk nyersanyaga az emberi létnek, de azért mégis hiszem azt, hogy változtathatunk. Persze nagyon apró léptekkel, nagyon nagy összefogással a környezetben, ugye sokszor halljuk, hogy mennyire megváltozott valaki. Szóval nem mondom azt, hogy ez olyan végleges determináció, ami fölment bennünket a felelősség alól, de hogy nagyon-nagyon koncentráltan kell rá figyelnünk, az biztos, és amikor az ember fáradt, akkor a minta diktál, és nem én.
Sokszor az ember végleteket lát. Vagy az, hogy eldobja az ember érzelem nélkül, szeretet nélküliséget tapasztal, vagy pedig túlzottan egy kicsit olyan hivalkodónak tűnik ez a szeretet. Túlzottan mutatni akarja az ember, hogy már ő mennyire szereti mondjuk a kedvesét, vagy mennyire szereti a gyermekét.
Egy teológus mondja, ugye, hogy a Szent Háromságban a szeretet kezdeményező szeretet az Atya részéről, a Fiú részéről befogadó szeretet, és kettejük között a Szentlélekben ott a kölcsönös szeretet. És azt mondja ez a teológus, hogy nálunk embereknél a kezdeményező szeretet is, meg a befogadó szeretet is önző tud lenni. Kezdeményezem a szeretetet annyira, hogy már a másikat leigázom. Befogadom a szeretetet olyannyira, hogy már kihasználom a másikat. A kölcsönösség, ha ilyen alapon van a szeretet kapcsolat, legtöbbször el szokott maradni. Hirtelen csőlátásban döntök, és elfelejtem megbeszélni a párommal. Múltkor valaki mesélte, hogy valami, nem tudom, fűvágógépet, vagy valami ilyesmit vásárolt, és hazavitte már, és a feleség meglátja, hát mi ez. És visszakérdezte mindjárt férjétől, hogy is megbeszéltük ezt? Aztán mit beszélt meg ez? Hát kell. Igaza van. De azért a férfival beszéltem, és ő mesélt el a történetet. Mondtam azért, hogy családpüspökként hadd mondjam, hogy igaza van a feleségednek. Szóval ez a kölcsönösségnek a hiánya. Mikor valamit hirtelen, nagy hirtelen eldöntünk, egy fűvágó, vagy nem tudom milyen gépet, az egy nap múlva épp úgy fűvágógép, mint abban az órában, amikor hirtelen megláttam és megvettem. és az itt a feleséget szabad beavatni, mert akkor egész életében nem fog dühöngeni, mert megint az a fűvágóba van.
Ez a kölcsönösség, ez sokszor hiányzik, nem? Vagy sokszor tapasztal az ember?
Nagyon sok történetem van, amikor, és nagyon sok házasságot aláás, amikor újra meg újra döntést hozunk. Van egy nagyon érdekes történetem. Egy pozitív dolog történt egy fiúval. A főnökét előreléptették, és ő lépett a nyomába, őt is előréptették. És hazaérve mondja a feleségnek, hogy képzeld, mi történt, több pénz is van, mindenféle. Sok gyerekük van nekik. És a feleség olyan fájdalmasan mondta, és te ezt meg se kérdezted tőlem. Örült ő az előréptetésnek. De az, hogy eszébe se jutott, hogy fölhívja, hogy elvállaltam ezt szerinted. Szóval nagyon sokszor ez a bizonyos megosztás, ez az értelemnek a reflexió. Persze, hogy örült a feleség a férje karrierjének, és büszke volt rá, és mégis volt benne valami tüske, hogy azért ő kimaradt ebből a döntésből, ami hosszú időre meghatározza majd a család életét, hogy a férje még kevesebbet lesz odahaza.
Szokták mondani, család terapeuták, a szeretetben, a házastársi szeretetben hol az egyik fél, hol a másik fél szereti jobban a másikat. Már önmagában a felvetés is kérdést fogalmaz meg bennem. Ezt meg kell fogalmaznunk? Ez megfogalmazható? Ezt valóban tetten érhető? Ezzel kell számolni? Ezt a másik felé tudatosítani kell? Ezt egy házasságban szóvá kell tenni?
Hát azt gondolom, szóvá tenni nem kell, de azért kétféle módon tapasztalják ezt meg az emberek a házasságban. Akkor van baj, mikor mind a kettő egyformán fáradt, és mind a kettő a pincébe jár. Lelkileg. Ilyenkor nagyon nehezen viselik el egymás gyengéjét, és nagyon nehezen születik meg a szeretet kezdeményezése, akármelyik részről is. Amikor az egyik fáradt csak, akkor a másik tényleg fölemeli azt, aki most nagyon fáradt, és nem lesz veszekedés köztük, hanem szépen átveszi az ő szerepét is, mert észrevette, hogy most a másik elfáradt. Szóval van ebben a mondatban igazság, de azt nem kell ezzel dicsekedni. De valójában így van azért a házasság, hogy ugye a paraszt ember, ha két lova volt, észrevette, hogy melyik ló húz most éppen, és melyik lassál, melyik nem húz. És tudta a gazda, hogy az egyik az többet húz, mint untalan, mint a másik. Szóval azért az egyensúlyt megteremteni egy házasságban, az fontos. A szeretet az mégiscsak a kötelesség vállalásában is megnyilvánul, és nagyon sok házasságban ez az egyenlőtlenség meg tud kövülni. Nem veszi észre a házaspár, hogy az egyik az a munkahelyén már hatalmas terheket cipel például, és otthon is mi csak rakjuk rá a terheket. A német könyvnek a fejezet címe jut eszembe, hogy állandóság a változásban. Szóval, hogy egy házasság úgy tud stabil lenni, hogyha újra meg újra átgondolják a munkamegosztást például a kettőjük között, vagy már a családtagok között. Mert az se járja, hogy a gyerek már felnőtt, lakli, és még mindig mindent az anya csinál helyette, vagy az apja. A család közjavát hány ember műveli? Egy ember nyakában van az egész teher, vagy többnek?
Másik felvetésem, sokszor, de ezt természetesen gondolom, hogy emberektől függ, számomra a pici, apró gesztusok, szavak, érintések sokkal inkább sugalmazzák a szeretetet, vagy árulkodnak a szeretetről, mintsem a kimondott, nagy, látszólag hatalmas tettek, megnyilvánulások. De hát természetesen ez nem kategorizálok ebben. Mérhető a szeretet?
Mindennel találkozik az ember. Tehát az ilyen nagy gesztusokat használó szeretettel is találkozik az ember, amit hizelgésnek lehet mondani. Tudok olyan házasságot, ahol a férj nem felejtett el virágot hazahozni, de a konyhába a szifont nem nézi meg, már ki kéne pucolni. Tehát ilyenkor a feleség kiborul a szép gesztusoktól is. Szóval a szeretet, ugye, amit a Jakab levél mond, tettek nélkül semmit se ér. Hit tettek nélkül halott, így mondja Jakab levele. Én azt gondolom, hogy szeretetnél is van egy ilyen jelenség. Néha látok nagyon hizelgő típusú, gyengétséget mutató férjet vagy feleséget, azért én meg szoktam kérdezni, hogy mi van az ingvasolással, és meghallgattad-e a feleségedet. Szóval nagyon-nagyon oda kell figyelni. Szóval néha, akik benn vannak a házasságban, nem is veszik észre, hogy mennyire csak a egyik oldalát működtetik a szeretetnek. Csak a hizelgő gesztusokat sokat tudnék mesélni, amikor már feleségben hidegrázás jelent meg, mikor megjelent a férje sokan virággal, mert aztán más nem volt.
Arról nem is beszélve, hogy ezzel mindig kompenzálni próbálnak valamit.
Sok minden. Én már hoz haza virágot a feleségnek, már nem szoktam nagyon biztogatni az embereket, ha csak nem ismer nagyon a házasságokat.
És hát megint egy valati példát hozok, akkor amikor fölteszik a szülők sokszor a gyerekeknek, na, kit szerettek jobban? Vagy a gyerekek fölteszik a szülőknek, hogy na, melyikünket szerettek jobban? Veszélyes dolog.
Nagyon is, mindig kettejük kapcsolatáról szól. De mindig azt mondom, hogyha nagyon szeretem használni azt a megfogalmazást a házasságról is, mert szeretete is igaz, hogy a házastársi egység, ahol megvan, ez jelenti a lelki és a testi közösséget, ott nem az egyik, meg a másik szülő szereti a gyerekeket, hanem egymás szeretetével szeretnek. És ez a fontos. Ha ez a nagyon mély egység nincs meg a házasságban, akkor elkezdenek versengeni a gyerekek szeretetéért, hogy el ne veszítsem a gyereknek a szeretetét, és ebből semmi nem jön ki. A gyerek nagyon hamar, nem tudja megfogalmazni, de nagyon-nagyon hamar kitalálja, hogy tudja az egyik szülőt vagy a másik szülőt egy bizonyos helyzetben maga mellé állítani. És egy diszharmonikus nevelésben szétesik a gyerek. Ezért mondja II. János Pál pápa, az örökké ismételgetek, hogy család kiinduló pontja és szélpontja a házasság. Mindig a házasság erodálódása a veszély a család fölött.
Lekerekítve a beszélgetést is lezárva azt, az Omeris Letícia kapcsán a szeretetről beszélünk, annak is a megalapozásáról, hogyha lehet ezt így megfogalmazni. Aki most hallgat bennünket, atya, gondolom végig gondolta saját életét, hogy én hogyan szeretek, mire vagyok képes. Te hogyan tudnád megfogalmazni, vagy hogyan tudnád bátorítani ezeket a hallgatókat arra, hogy nem erőltetve, nem görcsösen szeretetteljes életet éljenek?
Azt nagyon fontos az, hogy értelem, akarat, érzelem együtt legyen. A gesztus és a cselekvés együtt legyen. Nagyon fontos az, hogy ajándék és boldogság akarjak lenni annak, akit szeretek, és ne birtokoljak is, és ne a magam boldogságát keressem, hanem a másikét. És akkor hiszem azt, hogy a család boldog lesz.
A szeretet öröme, beszéljünk a családról. Megköszönöm a figyelmüket. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. A beszélgetések, amelyet Bíró László katolikus támori püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensével folytattam, Ferenc pápa Amoris Laetitia című apostoli buzdításának kulcskérdéseit vizsgálja.
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.